114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
A pedagógus továbbképzések új rendszere nem a szakmai fejlődés szolgálja, hanem ideológiai célokat valósít meg. Ezzel a témával kezdünk ma, 2025. április 22-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit kollégáimmal, Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt. Én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. A NASA védekezni kényszerült a Holdon, alattomos ellenségbe botlott. Mire lenne szüksége a hazai gyermekvédelemnek valójában? Szagoljuk, ízleljük, tapintsuk és szeressük a növényeket. Siker és veszély az óvodai alapprogram módosításában, a civil közoktatási platform véleménye. Az álláskeresés alapja a megfelelően előkészített szakmai önéletrajz. Fókuszban a fülemülesítke, szinte észrevétlenül veszítjük el a nádasok-e parányi lakóját. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint záporos zivataros időszak veszi kezdetét. Szerda hajnalra pára és ködfoltok képződhetnek, amelyek reggel gyorsan feloszlanak. A meglenekvő gomoly felhőkből elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Jelentősebb szélerősödés zivatarok környezetében lehet, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. Csütörtökön is kialakulnak hajnali pára ködfoltok, de ezzel időben már az első zivatarok is beindulnak nyugaton. Napközben többfelé fordulhatnak elő újabb záporok, zivatarok, melyek közül az intenzívebbeket felhőszakadás, jégeső kísérheti. Nyugaton élelkülhet meg az északi szél, erős viharos szélökések zivatarok környezetében lehetnek, délután 18-24 fok várható. Pénteken a Dunántól erősen felhős borult idő körvonalazódik, és visszaesik a hőmérséklet. Itt főként esőre, még keletebbre, ahol szakadozottan felhőzet ígérkezik és több napsütés várható, hogy záporokra, zivatarokra van kilátás. Nyugaton élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet Dunántól 14-20, máshol 20-24 fok között alakulhat. Szombaton túlnyomó napos idő jöhet, néha kisebb eső, zápor még lehet. Az északi a szél sokfelé megerősödik, helyenként viharos lesz. Napközben már csak 15-21 fok valószínű.
Közlekedés.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a 11-es főúton kifelé a Pünkösdfürdő utca előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád-Fejedelem útján a Margit hídnál a Bemrak part előtt. A H8-as és a H9-es hév Cinkota és az Őrs vezértere között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik járműhiba miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni. Akadozik a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Margit körúton a Szél Kálmán térhez közeledve. Időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón a Kóskároly sétány előtt, valamint a Hermina úton a felüljáró előtt és az Állatkerti körúton is a felüljáró után felújítás miatt. Lezárták a második kerületben a Hűvösvölgyi út szervíz útját a Kelemen László utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete aggodalmát és tiltakozását fejezi ki a pedagógus továbbképzési rendszer legújabb központilag irányított átalakításával kapcsolatban, és itt van a telefonban Nagy Erzsébet, a PDS válaszmányon tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miről szól ez a továbbképzési rendszer, és mi a baj vele?
A továbbképzés eddig is volt, most úgy alakították át, hogy 7 év helyett 5 éves ciklusok lesznek. Ez már önmagában egyébként egy probléma akkor, amikor nem tisztázott, hogy miután ez a kötött munkaidőbe tartozó feladat, hogyan is lesz kifizetve. Nagyon úgy néz ki, hogy sehogy. ez korábbi probléma is, meg hát mostani is, csak hát még fokozott a formában. És hát egyébként úgy alakították át ezt a rendszert, hogy eddig a 120 órát, mert ugye 120 kreditpontot kellett elérni továbbképzési ciklusonként eddig is, azt a pedagógusok választhatták meg, most pedig nem egészen, hanem az a helyzet, hogy nagyjából ugye három csoportra lehet osztani ilyen szempontból a pedagógusokat, a gyakornokok esetében a gyakornoki idő alatt van egy kötelező továbbképzés, aztán a pedagógusok, akik már nem gyakornokok, nekik 60 óra úgynevezett tartalmi megújító képzésben kell részt venni, amit nem ők választanak, hanem előírnak nekik, az igazgató írja elő nekik a fenntartó jóváhagyásával, és kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által indított képzésekből lehet választani az igazgatónak, és hát tulajdonképpen a fenntartónak. Vannak az igazgatók, akiknek a korábbi közoktatási vezető képzés helyett most bevezetnek egy olyat, hogy ilyen igazgatóképzést, ami szintén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen történik. Eddig ezt különböző felsőoktatási intézmények, legelőször a Budapesti Műszaki Egyetem indította el, aztán más egyetemek is belevágtak ebbe az úgynevezett közoktatási vezetőképzésbe. Na ennek annyi. Tehát itt még, ami jelen pillanatban folyamatban van, azt még befejezhetik ezek az egyetemek, és egyébként pedig az NK által indított képzésekben vehetnek részt azok a majdani igazgatók, akik eddig ezt a közoktatási vezetőképzést nem végezték el. És hát ami a legsúlyosabb, hogy erre a korábbi képzésekre bárki is jelentkezhetett, aki persze kifizette az eléggé combos tandíjat, de ez most ugyan ingyenes lesz, de ide beiskoláznak, tehát akárki nem vehet részt ebben az igazgató képzésben, tehát nem lehet olyan, hogy valaki úgy gondolja, hogy na, én egy ilyen végzettséget szereznék, vagy ez a téma engem érdekel, meg egyáltalán a tanügyigazgatás, és szeretnék egy ilyesmire menni, nincs ilyen, tehát ide konkrétan a kádereket beiskolázzák. És akkor talán még egy elem, ha már itt a vezetőképzésnél tartunk, hogy azért korábban nem volt jellemző az, legalábbis én, amire jártam, ez a műegyetemnek a vezetőképzése, abban nem voltak ideológiai sallangok. Ebben nagy valószínűséggel lesznek, mert eleve céljaként azt nevezik meg, hogy a közszolgálat iránti elkötelezettség, tehát egyfajta politikai lojalitás erősítése is célja lenne ennek a képzésnek. És egyébként az NK által indított képzéseket át meg átszövik mindenféle politikai lózungok, sallangok, illetve a történelmi jellegű képzéseknél, hát megmerem kockáztatni ilyen történelem hamisító kitételek is. Mi az, hogy számoljunk le a katasztrófa szemlélettel, meg viszonyuljunk így pozitívabban a magyar nép történetéhez, illetve, hogy azt akarja erősíteni az egyik képzés, hogy hát a többi néphez képest, hát a magyar az egyenesen eurázsiai mértékű, méretű történelem, meg hát ilyen egyéb őrületek, szóval nagyon-nagyon súlyos helyzet van, és hát persze nyilvánvalóan a kollégák ez ellen óckodnak, nem kívánnak ilyesmiben részt venni, mert hát ez így tulajdonképpen megint csak arról szól, hogy a szabad értelmiségi mi voltuk helyett, itt igazából őket ilyen janicsárnak, végrehajtó senkiknek nézik, akiknek előírják, hogy hogyan kell gondolkodni.
Ha jól értem, akkor az 5 év, 7 év helyett a 120 kredit először is egy ilyen mozanat, majd hogy sűrítik és gyorsítják ugye ezt.
Ez egy
fontos mozanat, ugye? És azt jelenti, ugye, hogy a tartalmak esetében sem szabadon választott, hanem mindenképpen előírják, és a szabadon választottnak olyan tartalmi elemei vannak, ami nem feltétlenül oktatásról szól, hanem ideológiáról. Hogy néz ki egy ilyen tárgy?
A kötelezőben van.
Igen.
Én az NK által indított, tehát amit majdan elő lehet írni a pedagógusoknak, azokat néztem ilyen szempontból át. A másik fele a szabadon választható, tehát a pedagógus által választható képzéseket az oktatási hivatal indítja, azok elég vegyesek, tehát abban van ilyen is, olyan is, de azt legalább a pedagógus választhatja meg, és még egy elemről megfeledkeztem, a hittantanároknak és a hitoktatóknak is van egy ilyen továbbképzési rendszer, és hát oda mindenféle ilyen hitéleti jellegű továbbképzéseket raktak be, amit egyébként meg az ő fenntartójuk határoz majd meg, uh-huh. hogy mit kell elvégezniük.
Uh-huh. Tehát gyakorlatilag itt a pedagógus nem dönt igazából komolyan a saját maga továbbképzéséről, tehát nem profilírozhat, nem erősítheti.
Felülről biztosan nem.
Uh-huh. Tehát ha értem, tehát neki el kell fogadni az egyetlen mozgástere, vagy pedig elhagyja a munkahelyét, ez a kettő, ugye nincs más.
Aki nem teljesíti a továbbképzési kötelezettséget, annak felmentéssel megszüntethető a jogviszonya, uh-huh. hogyha ezt önhibájából teszi. Tehát például azért, mert mondjuk valamely képzésekben nem hajlandó részt venni.
Uh-huh. Hát kérdezem, ennek az egész változásnak ugye volt előkészítés, ez már döntés, vagy ez még tervezett? Hát kérdezem.
Ez már döntés, tehát ennek a rendeletnek már van száma. Jaját. Ez már egy hatályba lépett uh-huh. rendelet, és maga az egész továbbképzési rendszer is voltak éppen már elindult, uh-huh. tehát maguk a képzések azok 2025. szeptemberétől indulnak, és április 30-áig kell egy új ilyen internetes rendszerre, egy ilyen továbbképzési rendszerbe feltölteni az igazgatóknak uh-huh. az általuk kijelölt és fenntartó által jóvá hagyott képzéseket. Uh-huh. Úgyhogy most már tulajdonképpen az előkészületeknél tartunk.
Hadd kérdezem, ennek az egésznek az átalakítással kapcsolatosan volt előzetesen magukkal egyeztetés, vagy egyáltalán ki a pedagógus kamara, vagy ki az igazából, aki...
Nem tudom, hogy a Nemzeti Pedagógus Karral egyeztettek-e, uh-huh. mi erről nem beszéltünk velük, uh-huh. mert egyébként őket nem tartjuk egyszerűen olyan feleknek, akikkel le lehet tudni ilyen szakmai egyeztetést, hiszen őket maga a kormány hozta létre, tehát tulajdonképpen, ha egyeztetnek velük, akkor vehetjük úgy nyugodtan, hogy saját magukkal egyeztetnek, hiszen én nem emlékszem, hogy bármely kolléga is mondta volna, hogy a pedagóguskal előzetesen például a kollégáktól begyűjtött volna valamikor
a társszakszervezettel sem egyeztetek?
Nyilvánvalóan ezt nem teszik.
A társszakszervezettel?
Nem tudom, hogy velük egyeztettek-e, a szakszervezetekkel nem.
Uh-huh, értem. Mert elvileg egyébként minden ilyen szabálynál ugye be kell előzetesen indítani az egyeztetési folyamatokat.
Úgynevezett, tehát a jogalkotó ezt úgy hívja, hogy társadalmi egyeztetés, ez igen. a társadalmi egyeztetés egy olyan dolog, hogy a kormánynak a weboldalára a belügyminisztérium menü alatt van egy ilyen társadalmi egyeztetésnek nevezett menü, uh-huh. és oda feltöltik a rendelettervezeteket, ezt is feltöltötték, és 8 napot hagynak arra, hogy bárki is véleményezhesse, uh-huh. tehát így a bárkiben mi is benne vagyunk, uh-huh. és mi is persze véleményeztük ezt, uh-huh. és egyébként olyan, tehát amikor konkrétan egyeztettünk volna, leültünk volna, átvettük volna, hogy miért is van ez az egész, mire jó, és mire akar kifutni, uh-huh. tehát magyarán egy párbeszéd folyt volna erről, valamilyen szakmai vita, na ilyen nem volt. Olyan uh-huh. volt, hogy persze lehetett írni egy e-mailt.
Ja, értem. És annak a feldolgozása, ugye ez a fajta társadalmi vitának a következtében egy summát kéne elkészíteni, ugye, és lehetne megmutatni, hogy miben és milyen módon javasoltak változások, azt nyilván ezt teljes áttekinthetően vég kellett volna tenni, ugye, ahogy gondolkodom.
Ténylegesen egy vitát le kellett volna erről folytatni. Uh-huh. Az nem vita, hogy előállítok egy tervezetet, és azt mondom, hogy uh-huh. x ideig, lehet arra véleményeket küldeni, aztán, hogyha beküldték, akkor így visszavonulok, vagy eltűnök a véleményekkel, majd pedig előjövök a rendelettel, hogy na, akkor ez van, és kész. Mert jelen pillanatban így képzeli el a kormány uh-huh. ezt az úgynevezett társadalmi egyeztetést.
Kiknek kötelező, az állami oktatásban lévők, vagy a magániskolák pedagógusaira is úgy vonatkozik ez? Hadd kérdezzem.
Mindenkire. Tehát az állami, önkormányzati, magán, illetve az egyházi intézményekre egyaránt vonatkozik.
Értem. Hadd kérdezem, hogy a kollégák, tehát a pedagógusok tulajdonképpen hogyan reagálnak erre? Van-e valami fajta benyomásuk? Mert érzékelem én az egésznek az anomáliáját, de esetleg hogyan fogadja a szakma, vagy legalábbis már fásult?
Nekünk van, mert érkeznek hozzánk a visszajelzések, igen. amelyek egyrészt felháborodottak, uh-huh. tehát továbbra is azt az érzetet erősíti, amit egyébként a korábbi intézkedések is, uh-huh. hogy itt a kusvan és alapállásból kiindulva, szóval, hogy itt nem lehet vitatkozni, meg nem lehet itt önállóan gondolkodni, meghatározzák azt is, hogy egyes például irodalmi korszakokról, illetve szerzőkről hogyan gondolkodjon az illető, meg egyebek. Szóval ezt a fajta ideológiai nyomást nyilvánvalóan a pedagógus társadalom többsége elutasítja. Egyébként olyanoktól is kaptam visszajelzéseket, akik kifejezetten, úgy mondjam, szóval nem az urbánus irodalomnak az elkötelezettjei, de azt mondják, hogy ezt már ne felülről írják nekünk elő, hogy hogyan értékeljük egyik vagy másik szerzőnek a munkásságát, uh-huh. És hát egyébként pedig nagyon sokan azt kifogásolják, amit mi is folyamatosan, csak úgy látom, hogy egyelőre hiába, hogy ez az év kötelezően a NAT felülvizsgálatának, tehát a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatának éve, most nem ennek volna itt ideje, hogy előírogatnak bizonyos szerzőket, például egyes ilyen továbbképzésekben, hogy akkor az ő elhelyezésük, méltatásuk, hogy történik meg egyebek, hanem inkább pont át kellene azt tekinteni, hogy mi legyen benne kötelezően a Nemzeti Alaptanterben, melyek legyenek azok a részek, amelyek fakultatívak, és jó lenne ebben minél nagyobb szabadságot adni a pedagógusoknak, és több időt főképpen, hogy ténylegesen kompetencia alapú oktatás tudjon történni, mert akkor az eredmények is javulnának. Uh-huh. Tehát a kollégák inkább azt kifogásolják, hogy alapvető módszertani, olyan jellegű képzések helyett, amelyekre nagy szükség volna, akkor, hogyha ténylegesen tudnának kellő időben olyan módszereket bevetni, amelyek korszerűek és modernek, ezeket megtanítanák, és ehhez nyilvánvalóan akkor ilyen alaptanterre is volna szükség, ha ennek az átalakításán kellene munkálkodni, és nem azon, hogy a Janicsár Képző Közszolgálati Egyetem majd így hát tulajdonképpen korbáccsal megtanítsa a pedagógusokat a mihez tartásra. Mert most ez nagyjából így csapódik le.
Ijesztő, amit mond, és szerintem azt is jelenti, hogy erre szerintem még vissza fogunk térni, szerintem sokan nem viselik ennek az egésznek a kálváriáját, de majd meglátjuk ilyen szempontból. Hadd kérdezem, mire számítanak röviden, csak mert pár percünk van már, mire számítanak igazából?
Most igazából ebben az ügyben azt látom, hogy a kollégák ki vannak eléggé akadva, de hát nem tudnak mit tenni, mert egyszerűen bejegyzik őket, ezeket a jelentkeztetéseket folytatják most az igazgatók, a fenntartókkal, tehát ők maguk nem tudnak mit tenni, hanem ezt az igazgatók lépik meg, vagy velük lépetik meg, és hát nem tudom, hogy igazából meddig lehet még húzni ezt a kötelet, és hát akkor mellette még itt vannak olyan problémák, mint például az elmaradt nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak a béremelése, akik továbbra is a minimálbér, garantált bérminimum, illetve egyes munkakörökben plusz 10%-ot keresnek, tehát nagyon keveset. Szóval itt egy csomó dolog feszít, és hát egyébként meglátjuk azt is, hogy mennyire tudnak a kollégák kitekinteni, mert holnap indul egyébként az MKKS által, tehát a társ szakszervezetünk által indított sztrájk a közszolgálatban. Lesz most egy egynapos sztrájk nap, amivel hát mi nyilvánvalóan teljes mértékben szolidárisak vagyunk, na de hogyha ez tovább folytatódik, vajon a pedagógus társadalom bevállalja-e ismét, amit 2019-ben már megtettünk, hogy szolidaritási sztrájkot indítottunk. Tehát itt nagyon nagy mértékben azon múlik minden, hogy a pedagógus társadalmat mennyire tudjuk bemozdítani, mi ezen igyekszünk, ezen dolgozunk, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy olyan sok helyről kapják a csapásokat, hogy nem, hát nem kell annyira csodálkozni, hogy meglehetősen nagy az apátia, illetve hát a magukba fordulás, vagy nem is tudom, hogy milyennek nevezzem ezt az időszakot, ami jelen pillanatban van, de minden esetre semmiképpen sem előre vívő.
Hát köszönöm szépen, amit elmondott még akkor is, hogyha most nem dobott föl ettől, de szerintem azt is jelenti, hogy nem sokára megint csak vissza kell térnünk, mert nem nyugszik, úgy tűnik az oktatás irányítás, és valószínű igazából nem jó helyen nyúl a dolgokhoz, hanem csak növeli.
És újabb atakokat kapunk, ugye? Úgyhogy igen, valószínűleg kell még ezzel a témával foglalkozni. Én nagyon remélem, hogy egyre többen rájönnek arra, hogyha behúzzuk a nyakunkat, akkor ez a tendencia csak folytatódik, ez nem áll meg. Tehát most már azért jó lenne, hogyha ismét a még megmaradt pedagógus társadalom talpára állna. Persze ez is nagy probléma, hogy akik nagyon aktívak voltak, elég sokan, már nincsenek a pályán.
Hát vigyázzuk egymásra, mert lehet, és köszönöm szépen, amit elmondott, és hát vissza fogunk még térni, csomó témánk van úgyis. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Dancing cat and dancing mouse down behind the hired house. You don't need no food to eat. All you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, racing through those traffic.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A hold felszíne nem csupán egy élettelen sziklás táj. A látszólag csend és nyugalom mögött egy alattomos ellenség rejtőzik, amely komoly veszélyt jelent az űrhajósokra és a holdon található berendezésekre. A NASA most egy különleges erőmezővel próbálja megvédeni magát egy láthatatlan fenyegetéstől, és a telefonban itt van Nyerges Gyula, a Planetárom csillagásza. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Világítsuk meg egy kicsit ezt az egész történetet, mert a Hold egy kicsit még a legközelebbi égitest mellünk, egy kicsit sokkal több ismeretet kellene róla tudnunk, és úgy tudom, hogy most a NASA különben is az Artemis programjaival próbálkozik a Holdat egy kicsit közelebb hozni az emberekhez. Miről van szó? Mi ez a gonosz tevő ittem?
Ez a Hold felszínét borító por.
Igen.
Tulajdonképpen az a kőzet anyag, amit a mindenféle becsapódó apró égitestek összetörnek egészen apróra, illetve hát a holdon a időjárás az ugye abból tevődik, hogy néha süt a nap, néha meg nem, és iszonyú nagy a hőingás. Légköre nincs a holdnak, viszont ebből a hatalmas hőingásból következően szintén darabolódnak ezek a kövek a felszínen, és ilyen egész éles hegyes, peremű kis apró szemcsék keletkeznek. És hát már amikor a 60-as években az amerikai hajósok a holdon jártak, akkor tapasztalták, hogy hát rá került a holdpor az űrruhájukra, ezzel bevitték a holdkomba, és bizony amikor levették a sisakot, akkor ilyen irritáló köhögést előidéző hatást tapasztaltak. Azóta megvizsgálták ezt a holdanyagot, hogy hát milyen hatásai lehetnek az emberekre, és úgy gondoljuk jelenleg, hogy amellett, hogy irritál és bántja a légzőszerveket, bizony még rákot is okozhat. részben tüdőrákot, részben pedig mindenféle idegrendszeri elváltozásokat gondolunk, hogy okoz. Pontosan nem tudjuk, nyilván helyszíni kísérletek, ilyen jellegű kísérletek nem folytak, csak
hát modellezni. Gondolom, hogy az Artemis kör, azért most a másodiknál tartunk, ugye, az úgyis megfordul a Holdnál, mert leszáll egy egysége, jól tudom, és a harmadiknál meg egy ember is fog leszállni, jól tudom, a program szerint, akkor lesz rá mód, hogy ebből egy kicsit hozhatunk haza, hogy meg lehessen nézni, hogy ez miről szól, ugye? De igazából...
Azért valamennyit hoztak, igen? Sőt, elég sokat hoztak annak idején az Apollo küldetések során. Most pont az a probléma, hogy az ottani tapasztalatok alapján valahogy meg kéne védeni a most oda utazó űrhajósokat a holdpor hatásától. Tehát egyrészt meg kéne akadályozni, hogy az űrruhával együtt bekerüljön a űrhajó fedélzetére a holdpor. Másrészt meg hát ez a berendezéseket is tudja károsítani. Bemegy a csapágyakba, elakad a csapágy, tönkre megy a csapágy, tehát mondjuk egy járműnek a kerekét tönkre teheti, vagy a futóművét. Nem csak a Holdon van ilyen regolit, hanem például a Mars felszínén is, és talán többen látták azt a felvételt, amin a egyik marsjáró kereke bizony teljesen rojtosra kopott.
Igen.
Az ottani regolit az kikezdte a futó felületét ennek a keréknek.
Regolitnak nevezik ezt a port, csak a hallgatóknak mondom, aminek nyilván a tartalma azon múlik, hogy milyen kőzetből, milyen anyag kerül annak a földnek, vagy úgy tetszik a Marsnak, vagy a Holdnak a felületére, ugye ezen múlik. És azt hallottam, hogy ráadásul elektrostatikus hatása is magyarul oda ragadhat szinte bármilyen dologhoz, hát az még önmagában még terhelhet is a dolgot. Hadd kérdezem, hogy tulajdonképpen hogyan lehet ezen védek, mert ugye egy könnyű ezt így kívülről mondani, azt lehet mondani, hogy tusoljunk le, hogy fürödjük le, hogy most fürdessük meg a ruhát, de ezért ez technikailag hogy oldható meg egy ilyen berendezésnél, olyan pici ott minden is olyan szűk?
Hát igazából nem tudom. Nincs rá ötletem. Most, amit, hát én is olvastam a cikket, a NASA-nál egy elektromos erőtér létrehozásával próbálnak védekezni ez ellen, de hogy ez mennyire lesz hatásos, és mennyire tudnak megszabadulni ettől a holdporttól, hát vannak kétségeim. Nyilván majd a kísérletek fogják, illetve a helyszíni tapasztalatok fogják megmutatni, hogy ez mennyire válik be, vagy mennyire nem.
Néha úgy érzem, hogy az ilyen probléma már életszerű probléma, ami arról szól, hogy a Holddal való kapcsolat címén megjelentek azok a kérdések, amik tulajdonképpen bennünket foglalkoztatni kell, és hogyha kihívás is abban az értelemben, hogy hogyan lehet technikailag ezt megoldani. Én azt gondolom, hogy ez rettetesen izgalmas számomra, legalábbis mindenképpen arról szól, hogy hogyan tudjuk majd igénybe venni a Holdat a saját magunk céljaira, és hogyan tudunk ott végül is, hogy ismét bázist alakítani, egyáltalán az embernek a nyomait oda lerakni, és aztán hasznosítani a Holdat, ugye? Nem tudom, hogy jó irány, amit mondok.
Hát a Hold egyrészt egy ugródeszka lehet távolabbi utazásokhoz, másrészt vannak olyan erőforrások, amit onnan lehetne esetleg beszerezni, tehát bányászatra is lehetne használni a Holdat, illetve hát talán, ha a Holdat vizsgáljuk, akkor a Földünk keletkezés történetéről is tudhatunk meg ezt-azt, tehát ezért is érdemes lehet oda menni. Egyébként a regolit nem csak problémát jelent, hanem akár segítség is lehet.
Igen.
Például építőanyagot lehet belőle készíteni. Vannak ilyen tervek, hogy hát valamilyen viszonylag kevés földről odavitt ragasztó anyag felhasználásával lehet építőanyagot csinálni a regolitból, és mondjuk a káros napsugárzástól úgy megvédeni az ott épülő holdbázisnak a lakóit, hogy ilyen regolitból készült téglákkal leárnyékoljuk a káros sugárzást.
Ez izgalmas, amit mond, és nagyon is kíváncsi lennék, hogy mások mit gondolnak ugyanerről. Nagyon szépen köszönöm, amit most elmondott, és azért is, mert egy izgalmas irányba léptünk, a Holdat kezdjük megismerni, és a Holdon meg első típusú fenyegető rész a regolitot beszéltünk volna. Hát, és nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hogyha még adódik ilyen téma, akkor kereshetjük?
Nagyon szívesen állok rendelkezésre.
Akkor köszönöm szépen, amit elmondott, és akkor élni fogunk azzal a lehetőséggel, hogyha újra hallunk valamit.